Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Németh Ferenc van velünk, a Magyar Külügyi Intézet nyugat-balkáni biztonságpolitikai kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Szerbiáról fogunk beszélgetni. Hát az igaz, hogy Szerbia nem éppen egy világhatalom, és hát ennek a műsornak mégiscsak az a címe, hogy a világ urai. De hát ennek a kisországnak az esetében is annyiféle szál, nagyhatalmi szál fut össze, ami, hogy mondjam csak, a szokásosnál nagyobb vagy erősebb szereplői avatja Szerbiát a környezeténél. Van itt egy sajátos vetőkedés, ugye ez egy orosz barát társadalom, orosz barát állam, de főleg az ukrajnai háború beindulása után hát egy biztonságpolitikai helyzet állt elő az unió számára is, úgyhogy az unió is inkább próbál befektetni ebbe az országba. De jelen van Kína is, egyébként most kötöttek szabad kereskedelmi megállapodást Szerbiával, Törökország is valamilyen mértékben, és hát ugye két nagyon fontos szerb része van, Koszovónak és Bosznia-Hercegovinának is, amin keresztül Szerbia tudja irányítani a balkáni folyamatokat, hogy legalábbis be tud zavarni. Úgyhogy van miről beszélnünk. Én hogy látja egyébként, eltúloztam valamit Szerbia jelentőségét illetően?
Abszolút nem tartom túlzónak, mert lehet, hogy Szerbia nem a világ közepe, de a világ urai valóban jelen vannak. Jelen voltak már a 90-es években is, sőt néhányan már azelőtt is, de főleg az utóbbi években érződik az, hogy egyre több nagy, illetve regionális hatalom gondolja úgy, hogy Szerbiával érdemes politikai, gazdasági és sok esetben katonai kapcsolatokat is kialakítani.
És akkor mi Magyarországot nem is említettük, de majd fogjuk természetesen. Nem csak a politikai, hanem valóban a gazdasági kapcsolatokon is, de hát amennyire én látom, Budapest törekvése mindig az, hogy befektetni, tőkét vinni, fölvásárolni, nem csak média cégeket, ami a politikai hatalom befolyásolására szolgál természetesen, hanem most éppen a Mészáros cég, ha jól látom, betongyárat, vagy betonpaneleket gyártó üzemelti, vagy almakereskedés, bármiféle dolgot fölvásárol, amiben üzlet van. Jó. Mi az, ami most meghatározza Szerbia álláspontját az unióval kapcsolatban, hogy itt a végénél kezdjük, mert az unió ébredt egy picit a legkésőbb. Dacára annak, hogyha jól tudom, már 2009-ben Szerbia beadta a csatlakozási kérelmét, aztán elmúlt 5 év, akkor kezdődtek el a tárgyalások. Aztán most ott tartanak, hogy igazából a elvárt pontok közül Szerbia talán csak a statisztikai meg a adatkezelési elvárásoknak felel meg, ami hát elég gyenge teljesítmény, bár nem szándéktalan szerintem.
Elég gyenge teljesítmény valóban, és a Szerbia-EU kapcsolata, vagy legalábbis az ország-EU integrációs kapcsolata már egyfajta latin-amerikai telenovella hosszúságát közelíti meg. Igazából papíron a jelenlegi szerb kormány alapvetően támogatja az ország uniós integrációját. Törekszik arra, hogy elvégezze a jogharmonizációt, viszont azt azért hangsúlyozni kell, hogy ez papíron, elméletben van így. A gyakorlatban megvan az a felismerés szerb részről, hogy itt uniós bővítéspolitikáról, különösen Szerbia irányában nem igazán fogunk az elkövetkező években beszélni, vagy legalábbis arról nem fogunk beszélni, hogy Szerbia valóban lépéseket, előrelépéseket fog tenni azért, hogy uniós tag legyen. Ezért nem csak Szerbiát érdemes hibáztatni, hiszen nagyon sok olyan uniós tagállam is van, amely szkeptikus a bővítéssel szemben, illetve magával Szerbiával szemben is szkeptikus, elsősorban a keleti kapcsolatai miatt, másrészt pedig a Koszovóval való rendezetlen helyzete miatt. Tehát éppen, és ezt mutatta meg az ukrajnai háború, az, hogy Szerbia Oroszországgal, illetve Kínával is nagyon jó kapcsolatokat ápol fel, mind politikailag, mind gazdaságilag, az jelenleg a jelenlegi környezetben az Európai Uniónak nem megfelelő, ezért pedig nagyon sok nyugat-európai tagállam, de mondjuk Lengyelország, illetve a Baltikum állama is úgy vélik, hogy Szerbia jelenleg a jelenlegi vezetéssel, jelenlegi külpolitikai orientációjával nem való az Európai Unióba.
Az az érdekes, hogy ez nem mond ellent a lakosság véleménye többségének, ugyanis korábban még nagyobb támogatottsága volt a unióba való belépésnek, most már ezek kisebbségben vannak ezek az emberek. Mi váltotta meg, vagy mi fordította meg a közhangulatot?
Valószínűleg a politikai narratíva ez nagyon hozzájárult. Tehát az Európai Uniónak tényleg voltak problémái a láthatóságával Szerbiában, tehát az emberek nem tudták, hogy mi az az Európai Unió, az emberek nem tudták, hogy az a kórház, amit nagyon szépen felújítottak, azt az unió pénzéből újították fel. Ezen azért sikerült az elmúlt években változtatni az EU-nak, de mégis a politikai narratíva az, hogy inkább a keletről érkező befektetéseket reklámozzuk, vagy reklámozzák, és egy idő után a társadalom ezt valamilyen szinten elhitte. És ezért van az, hogy a Nyugat-Balkánon egyedül Szerbiában csökkent már 50% alá az uniós integráció támogatottsága. Másrésztről pedig egy kicsit olyan skizofrénnek érzem, elnézést, hogy ezt a szót használom, a szerb társadalmat. Mert ahogy ön is említette, teljesen jogosan, alapvetően, vagy legalábbis a szerb társadalom egy jelentős része orosz barát. Adódik ez a vallási történeti kapcsolatokból. Másrésztről, hogyha megnézzük azt, hogy Szerbiából hova vándorolnak ki az állampolgárok, a kivándorlás az agyel szívás egyébként rettentő nagy probléma, akkor nem Oroszországban vagy Kínában kezdenek új életet, hanem nyugat-európai országokban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, de szinte az összeset felsorolhatnám. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy a társadalom érzelmileg jobban kötődik Oroszországhoz, vagy a kelet felé kacsingat ilyen szempontból, de ők is felismerik, hogy ha a gazdasági lehetőségeket nézik, vagy hogyha elképzelnek maguknak egy életszínvonalat, akkor azt nem Oroszország vagy Kína tudja megadni nekik, hanem az Európai Unió, vagy az EU bizonyos tagállamai.
Mondjuk egyetlen esetben sincs úgy, ha mondjuk egy ilyen nyugaton utáló államot vagy társadalmat veszünk, hogy keletre indulnának el az emberek. Hát nem, ki van zárva, hogy Oroszországban vagy Kazasztánban keressenek maguknak megélhetést.
Igen, és ezért is mondtam, hogy nagyon érdekes, most ezt a szót fogom használni, a szerb társadalomnak a beállítottsága, mert egyrészt van egy vágyódás a kelet felé, de ott van a realitás, hogy mégis, hogyha egy új életet kezdenének valahol, a jobb életszínvonal, a jobb lehetőségek érdekében, az biztos, hogy nyugati irányba van.
Azt mondta, hogy valamilyen szót használt, hogy drámai a kivándorlás, ez mit jelent?
Minden évben Szerbia elveszt nagyjából olyan 25-35 ezer embert. És ez a folyamat elsősorban a fiatal rétegeket érinti, azokat, akik több nyelven beszélnek.
Mobilisak.
Rettentően mobilisak. Hogyha megszerzik az első egyetemi diplomájukat mondjuk valamelyik szerb felsőoktatási intézményben, akkor őket tártkarokkal várja a legtöbb nyugat-európai ország, különösen Németország.
Mert hogy a szerb diploma olyan jó?
Maga a szerb, illetve egy kicsit hagytágítsam ki, a balkáni munkaerő olyan jó, mert több nyelven beszélnek, nagyon jól integrálódnak a nyugat-európai társadalmakba, tehát nem alakítanak ki mondjuk párhuzamos társadalmakat, egyből megtanulják az adott ország nyelvét. Vannak már a régmúltból, a jugoszláv időkből kötődéseik, tehát nem egy üres térbe vándorolnak ki mondjuk Németországba, hanem családi, ismerősi környezetbe. És hát egy olyan szempontot is érdemes talán figyelembe venni, hogy fehérek.
Hát igen.
Tehát ilyen szempontból a balkán és beleértve így nyilván a szerb munkaerő az egyik legkeresettebb Nyugat-Európában. És mondjuk Németország 2020 elején jelentősen megkönnyítette azt, hogy a Nyugat-Balkán térségéből érkező munkavállalók munkavállalási engedélyt kapjanak. Tehát ilyen szempontból van egy jelentős agyelszívás, és ennek az agyelszívásnak mindenféleképpen az EU, illetve Nyugat-Európa az iránya, nem pedig dél kelet vagy észak.
Picit hátrálunk visszafelé, mondjuk a 90-es évek elejéig, amikor is ugye Jugoszlávia szétrobban, az a történelmi alakulat, az a ritka történelmi alakulat, ami Kelet-Európában a álmokból realitást tudott csinálni, mert hát rengeteg ilyen, hogy mondjam, csak szabaduló szobát találtak ki maguknak itt a kis népek, hogy lehet az orosz befolyás alól menekülni, hogy lehet a német befolyás alól menekülni, vagy éppen a magyar befolyás alól menekülni, és akkor hogy lehet létrehozni olyan kis közösségeket több nemzet összekapaszkodásával, amelyek életképesek. Ez nem nagyon sikerült. Ugye mi ismerjük, mert a magyarok is kitaláltak ilyet, a Dunamenti köztársaságok, mely egyebek, ilyenekből tucatnyi van, amit egyébként a szerbek vagy a bolgárok is kitaláltak. A második világháború után éppen egy szerb-bolgár terv volt, amit aztán Sztálin fúrt meg, és ennek a bolgár támogatója, a Dimitrov élet állítólag erre ment rá. Ugye ön is meg
tudja
ezt?
Igen.
Tehát gyakorlatilag Sztálin megölette Dimitrovot azért a tervért. De Jugoszlávia létrejött ráadásul kétszer. Ami azt mutatja, hogy egy életképes és elég nagy formáció volt, tehát az ember sajnálja, mert ez az ellensúlyozó középhatalmi erő, ez hiányzik ebből a térségből, és hát Szerbia akkor zuhant meg nagyot. Gazdaságilag hogy nézett ki az ő útja onnan egészen a máig?
Jugoszlávia egy viszonylag közepesen fejlett ország volt. Viszont, hogyha az akkori európai viszonylatban nézzük, akkor jelentős gazdasági, illetve politikai tényező is volt. A 90-es évek háborúi pedig éppen ezt vetették vissza. És nem feltétlenül amiatt, mert egy nagy területtel, nagy népességgel rendelkező országból lett sok kicsi, hanem éppen azért, mert a háború következtében az 1990-es évekből a gazdaság a 70-es évek szintjére zuhant vissza. Nagyon sok ember hagyta el menekültként az országot, és erre nagyon nehéz volt a 90-es évek második felében, de inkább azt mondanám a 2000-es évek elejétől kezdve építeni. Ráadásul Szerbiában megkésett volt a demokratizálódás folyamata is. Tehát azzal egészen 2000 októberig várni kellett az úgynevezett buldózeres forradalomig, amíg Milosevicet a hatalomból a nép kiebrudálta, és ezután indult el, tehát mondjuk a mi térségünkhöz képest egy jó 10 évvel késett meg maga a demokratizálódás folyamata, a piacgazdaságra való áttérés időszaka is. És hát nehéz volt felvenni újra a versenyt, nem csak a világgal, hanem mondjuk a környező országokkal. És nem csak mondjuk Németországra, vagy a Nagy-Britanniára gondolok, vagy Olaszországra, hanem mondjuk velünk, magyarokkal, szlovákokkal, vagy akár a románokkal is. És Szerbia elég sokat szenvedett gazdaságilag a 2000-es évek elején. Majd pedig a 2008-2009-es világgazdasági válság sem segített a helyzetén. Különösen azért nem, mert akkora már egy elég erős szimbiózis kialakult az uniós közös piac és Szerbia között, tehát az unió maga, illetve az uniós tagállamok voltak Szerbia legfőbb gazdasági partnerei, és amikor mondjuk Németországot negatívan érintette az euróválság 2009-10-ben, Szerbiát hatványozottan rosszul érintette. Szóval elérünk így 2010-ig, van egy nagyon rossz helyzetben lévő, gazdaságilag rossz helyzetben lévő Szerbiánk, majd utána jön Szerbiában is 2010-12-ben a kormányváltás, hatalomra kerül a szerb haladó párt, illetve Alekszandar Vučić később elnök lesz, és akkor kezdődik meg igazán a nyitás a nyugati partnerek felé is, illetve a keleti partnerek felé.
Erről az elvesztegetett 10 évről azért még egy picit beszéljünk. Akkor, és hát persze a korszak tanúja a legrosszabb tanú, mert túlságosan hisz a szemének, de akkor úgy tűnt, hogy a szerbek valami érthetetlen és önsorsrontó düvel kezelik az egész probléma halmazt, ami a Jugoszlávia szétesése volt, sőt, tehát kicsit okozó is voltak ennek, mert én értem, hogy kell egy központi erő, de oly módon telepettek rá a többi nemzetre, amit az kényelmetlennek, erőszakosnak tartott, és szabadulni akart ez alól, hát a szlovének leginkább. Aztán, amit a jugoszláv hadsereg, ami gyakorlatilag szerb hadsereg volt, művelt a horvátokkal, akiket végül is a nyugati fegyverszállítmányok húztak ki a Pázból, többek között magyar szállítmányok is, az megint az embert arra indította, hogy azt gondolja, hogy ennek nincs értelme. Tehát valami olyan gyűlöletvetés van itt, amit nagyon sokáig nem sikerül majd meghaladni, nem beszélve az erőforrások folyamatos pusztulásáról és pusztításáról. Mi volt ennek az elkeseredett, szinte már öngyilkos dűnek az oka a szerbekben? Mert ez a szerb társadalomban is benne volt, nem csak az elitben.
Igen, mindenképpen arra fel akartam hívni a figyelmet, hogy itt azért tegyünk különbséget a szerb politikai elit, illetve az átlag szerbek között. És hogyha tényleg a társadalom szintjéről vizsgálom meg, akkor egyet kell értenem a helyi ismerőseimmel, barátaimmal, akikkel erről elég sokat szoktunk a mai napig beszélni, hogy igazából ők se tudják. Nem értik, hogy milyen hipnózis alá kerültek, nem értik, hogy a szüleik hogy hitték el azt, hogy az én szomszédom, akivel annyi az eltérés, hogy ő vasárnap más egyházközösségbe jár, más templomba jár a vallását gyakorolni, ő valamiért rosszabb lenne, mint én, vagy ő valamilyen ártó szándékot szeretne kifejteni, ami a szerbekre, vagy mondjuk horvátokra, bosnyákokra rossz hatással van. Szóval a mai napig én érzem azt, hogy igazából erre így a társadalom nem igazán tudja a választ, hogy mi történt. Hogy ezek az indulatok
azt is
honnan...
Mondani, hogy nem nézett szembe ezzel.
Nem. És ez a másik probléma, hogy a társadalmi megbékélés még mindig várat magára. Tehát azt azért fontos tisztázni szerintem, hogy... Ilyenről, hogy etnikai feszültségek napjainkban már nem érdemes beszélni. Olyan problémái vannak Szerbiának, illetve a környező országoknak, amik alapvetően nem az etnikai feszültségekhez vezethetőek vissza. És akkor itt már utaltunk ilyenre, hogy gazdasági problémák és egyéb strukturális nehézségek. Viszont azt is látni kell, hogy a politikai elitek keveset tettek a mai napig abból a szempontból, hogy a valódi megbékélés eljöjjön. Tehát még mindig gyakori, nem csak Szerbiában, hanem az egész térségben az, hogy a politikusok háborúval fenyegetnek, vagy néha uszítanak a másik nemzet ellen. Ez valamilyen szintű berögződés, nagyon sokszor egyébként a második világháború rémtetteihez is visszanyúlnak, amikor a partizánok álltak szemben az usztasákkal például, illetve a csetnikekkel. Tehát van egy ilyen generációs, feldolgozatlan traumák sorozata, ami szerintem nagyban hozzájárult az, hogy a 90-es évek elején hogyan borult egyik napról a másikba lángra ez a viszonylag nagy és békésnek tekinthető ország. És ezeket a traumákat... Én úgy érzem, hogy a mai napig nem tudták feldolgozni a társadalmak. Nagyon jól megvannak egyébként az átlag horvátok és szerbek egymással, hogy csak ezt a példát említsem. Egészen addig, amíg a történelemről nem kezdenek el beszélni.
Mármint a múltról.
A múltról, igen. Hogyha ez a témakör kiesik, akkor teljes az egyetértés.
Hát akkor nagyon kell vigyázni, hogy a harmadik kör Slivovica után is...
Pontosan.
Kerülni tudjanak bizonyos témákat. Na de csak még egy kérdés. A szerb elit, amiben innen nagyon sokoló volt látni, hogy mennyi értelmiségi van benne, aki később háborús bűnösként végezte. Költő, író, tudós, stb. Ami hát azért megmutatta, hogy az értelmiségi különállás, vagy mondjuk, mint a racionalitás és a tudásvédelme mögé húzódó józanész védelmezés, ez nem létezik. Tehát ezt a értelmiségtől önmagában nem lehet elvárni. Mit lehet elvárni, az egy másik kérdés.
Ez nagy probléma volt, hogy a 90-es évek elejére, vagy már azt mondom, hogy így 1980-as évek közepére, az az értelmiségi réteg, aki mert másképpen gondolkodni, ő már nyugaton volt, nyugatra emigrált. akik pedig maradtak, ők pedig egy agresszív és nagyon represszív rendszerrel néztek szemben Milosevic idejében.
Igen, de ennek a rendszernek a vezető posztjait is elfoglalták.
Igen.
Tehát vállalták ezt a dolgot. Jó, tehát ez a vakdű, ami pusztította a 90-es évek elején, ez gyakorlatilag egy ilyen nagy szerb nacionalizmus volt, tehát a sértettség a fölött, hogy kvázi ezek a nemzetkék elviszik azt, ami az enyém, elviszik azokat a földeket, amik az én fennhatóság alá tartoznának, vagy mi volt ennek az oka?
Igen, a nagyszerb nacionalizmusnak, illetve magának a nacionalizmusnak, mint ideológiának mindenképpen nagy köze volt a háború kitöréséhez. Fűtötte az a szerbeket, a Franjo Tudjman által vezetett horvátokat is egyébként, és hát mindegyik nemzetnek vagy népnek, amellett, hogy önállóságra törekedett, meg volt az úgynevezett nagy víziója, tehát hogy legyen egy nagy Szerbia, nagy Albánia, nagy Horvátország, és hát túl kicsi volt a Balkán, hogy ezek a nagy ideológiák megvalósuljanak, és látható is, hogy azokon a területeken, ahol ezek a nagy ideológiák összeérnek, mint mondjuk Bosznia-Hercegovinában vagy Koszovóban, ott történtek a legsúlyosabb atrocitások a háború idején, mert hogy mondjuk Bosznia-Hercegovina példájából kiindulva, azt mind a szerbek, mind a horvátok maguknak szerették volna.
Ami az elkövetkező éveket jelentette, az egy ilyen folyamatos veszélyfutás volt Szerbiának. Tehát a vesztes helyzet után egy újabb vesztes helyzet. Mert ugye a háborút bármennyire durván pusztított, és bármennyire is úgy tűnt a háború egy szakaszában, hogy Szerbia felülkerekedik, végül elvesztették. Aztán ugye létrejött egy olyan államalakulat, amiben Crna Górával együtt alkottak egy államot, Crna Góra vagy Montenegro ebből kilépett, tehát Szerbia végképp tenger nélkül maradt, és a lúzer helyzetébe kényszerült. Amikor Koszovó kiszakadt, és elindult gyakorlatilag egy albán szerb háború, amiben az albán kegyetlenségek is megvoltak, tehát ezt teljesen fölösleges lenne tagadni, de jött a NATO bombázás, ebben vagy ezután Szerbia szintén egy vesztes állapotban maradt ott. Egy pusztuló struktúrával, páriaként a környezetben, tehát gyakorlatilag nem nyert semmit. Na, azt is lehet mondani, hogy Szerbia nagyon régóta nem nyert már semmit.
Igen, tehát a 90-es években, 2000-es évek elejében, ahogy belépett Szerbia, illetve még akkor Jugoszlávia háborúba, majd onnan kikerült, Szerbia a háborúval nem nyert semmit. Ez így van, sőt, nagyon sok mindent vesztett, főleg saját lakosokat, az értelmiség egy jelentős részét.
És most itt áll egy olyan helyzetben, amikor az Uniónak van egy érdekes ajánlata, a kicsit megrémült Uniónak, hogy Oroszországnak túl lesz a befolyása. Ez ugye a több lépcsős Európa lenne, ez egy francia-német terv, hivatalosan senki nem mondta, hogy ez működik. Gyakorlatban úgy valahogy, mintha próbálgatnák, és mintha megpróbálnák rá passzítani a Szerbiára is, hogy akkor nem kell a belső körbe kerülni, meg hát egy csomó mindent csinálhatna eddig, mint amit eddig csinált, de valamiképpen mégiscsak az unió felügyelet alá tartozna, tehát bekerülne egy szintjére az uniónak. A dolog nagyon zavaros egyelőre, nem lehet többet tudni róla. Aztán itt van viszont ez a no paper állapot, amikor állítólag szintén nincsenek hivatalos megfogalmazásai annak, hogy a Balkán újrafelosztása napirenden van, de ezzel is tele van a média. Hogy akkor most Szerbia ebben részt venne, hogy kiszakadna mondjuk Bosznia-Hercegovinából a szerb köztársaság Milorán Dodikkal, ki ne ismerné ezt a nevet, vagy Koszovóból, Észak-Koszovóból a szerbek lakta rész, akiknek ugye Koszovó nem hajlandó megadni az autonómiát, ami hát váljuk be szintén elég nagy disznóság, és hát akkor ezek csatlakoznának Szerbiához, és akkor megint átalakulna, újjá szerveződne a Balkán. Erről van érvényes mondani való, hogy most én elmondtam az összes pletykát, de ez annyi.
Igazából ezek pletykák, tehát egy ilyen álláspontot hivatalosan csak a legextrémebb politikusok vállalnának fel. Az Európai Unió, az Amerika Egyesült Államok, de hogyha maradunk a kontinensen, akkor főleg Németország ellenzi azokat az ötleteket, amelyek egy centimétert is átírnának a jelenlegi határokból. Azért azt fel kell ismerni, és a politikusok többsége is felismeri, hogy a határmódosítások már nem 20-21. Századi megoldások, és hogyha visszatekintünk a múltra, és nem is kell olyan messzire mennünk így Budapestről, akkor tudhatjuk, hogy határok módosításával még problémát nem sikerült orvosolni, sőt, az belátható időn belül újabb háborút, vagy legalábbis újabb problémákat szült. És ezt szerintem azért a Balkánon is tudják, mind a politikusok, mind a társadalom. A társadalomnak nincsen kedve, energiája, és nem is szeretne részt venni mondjuk egy újabb fegyveres háborúban, már csak azért sem, mert a 90-es évekből minden családnak vannak emlékei, illetve már csak azért sem, mert tudják, hogy gazdaságilag ebből nem jönnének jól. De ezeknek az államoknak nincsen pénze háborúskodni, ahhoz pedig, hogy a határokat megváltoztassák, ahhoz egy fegyveres konfliktus minden elképzelhetetlen.
És akkor ezek a fölföltámadó összeesküvés elméletek miért olyan virulensek?
Azért, szerintem azért ilyen virulensek, mert egyrészt hirtelen a címlapok tetején lehet egy ilyennel lenni, másrészt főleg az internetezők között azért elég népszerűek tudnak lenni. Aha. De itt is azért érdemes szerintem megjegyezni, hogy attól, hogy valaki az interneten támogat egy ilyen ötletet, az nem azt jelenti, hogy az az illető, aki bekommenteli ezt mindenhová, az fegyvert ragadna a cél elérése érdekében. Máshogy ez pedig nem lehet. Nem
közösségi média elérni. Újabb kvázi valóság generálásáról van szó, ha jól értem.
Igen, abszolút.
Hát amiből persze könnyen lehetnek balhék, mert ez nem úgy van, hogy mondunk valami butaságot, aztán elszáll a levegőben, a butaságok megtapadnak.
Igen. Általában diplomáciai csörtéket okoznak Szerbia, Koszovó között, vagy Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Horvátország relációjában, de elég nagy a nemzetközi nyomás, és tényleg van a helyi politikusokon is egy olyan szűrő, hogy tudják, hogy ez egy nagyon radikális és egyben elképzelhetetlen ötlet, hogy a jelenlegi határokat bolygassák, illetve valaki megbolygassa.
Nézzük akkor a orosz jelenlétet, mert ez a ugye meghatározó. Említette a történelmi, vallási, vagy akár mondjuk a cirill betűs írásra vonatkozó közös élményeket, összetartozást, ezt értem. Azt is értem, hogy nagyon sokan mentek a háború kirobbanása után Oroszországból Szerbiába. Ugye most egy elég nagy orosz közösség van.
Igen, Belgrádban már vannak szinte olyan negyedek, ahol szerb helyett
tehát
inkább orosz.
Tehát társadalmakat építenek?
Nem azt mondom, hogy párhuzamos annyira, de vannak mondjuk olyan kávézók vagy éttermek, ahol már csak az oroszok a törzs vendégek. Elég sok orosz van jelenleg Szerbiában, különösen Belgrádban, és főleg az orosz középrétegből. Nyilván azokból, akik nem értenek egyet magával a háborúval, vagy nem akarták azt, hogy ők is besorozásra kerüljenek. Ilyen szempontból egyébként a Szerbiának valamilyen szinten jó, mert akik elmenekültek oroszok, ők főleg az IT-szektorban, tehát az infokommunikációs szektorban dolgoznak, és nyilván ez Szerbiának hoz bevételt.
De nem akkor ez feszültsége? Tehát tulajdonképpen a szerb társadalom inkább Putyin párti. Most bejönnek ezek az orosz, általában nagyvárosokból jövő középrétekből származó háború ellenes, akár Putyin ellenes, és kicsit inkább nyugatosnak mondható figurái, akik Nyugat-Európában nem tudnak megélni, de Szerbiában talán be tudnak épülni, és el tudják tartani a családjukat. Hát ez maga az élő ellenmondás. Vagy mind a két fél igyekszik ezt így lefolytani?
Abszolút egyetértek, hogy az ellenmondás, ezt én is így látom, de az elmúlt két évben még nem volt olyanra példa, hogy valamiféle atrocitás történjen. Tehát főleg amikor kitört az ukrajnai háború 22. februárjában, az elkövetkező pár hónapban volt Szerbia ellen is tüntetés, és Szerbia mellett is tüntetés Belgrádban, de olyanról nem hallottam, vagy nem lehetett hallani, hogy mondjuk az oroszok, akik nyilvánvalóan a putyini rendszer elől menekültek, valamilyen szóváltásba vagy erőszakos helyzetbe kerültek volna azokkal a szerbekkel, akik pedig mondjuk kiállnak Putyin mellett. Szóval nagyon érdekes. Ismét visszajutunk ahhoz, hogy a szerb társadalom agyárása nagyon kacifántos. És azt hiszem,
akartam mondani, hogy a szerb társadalom megszokta, hogy mi az, amiről nem kell beszélni, mondjuk a horvátokkal a múltról, az oroszokkal meg Putyinról.
Igen.
Hát egyre több tabu is talán.
Ők ezek szerint nagyon jók abban, hogy ilyen szekrényekbe berakják a polcokra az adott témát, azt becsukják, és akkor vegyék elő, amikor olyan közegben vannak.
Igen. De mi a Putyin Oroszországnak a terve Szerbiával kapcsolatban? Sok mindent lenyelnek nekik, tehát például ezeknek az oroszoknak a jelenlétét, eddig még nem emlékszem, hogy azt követelték volna, hogy toloncolják vissza őket, illetve azt is tudniuk kell, hogy harmadik szereplőn keresztül, de Szerbia ad el fegyvert Ukrajnának például. Az oroszok ezért se szólnak.
És nem is kis mennyiségű fegyvert, és egyébként nagyon jó minőségűeket. Helyi gyártmányú fegyvereket ad el egyébként Szerbia, és ezekről azt is érdemes tudni, hogy már csak azért is jó minőségűek, mert a ukránok még a szovjet időkben gyártott fegyvereivel kompatibilisek. Tehát az ukránok egyébként nagyon hálásak Szerbiának a segítségért, a nagy segítségért és a jó minőségű fegyverszállítmányokért. A kérdésére pedig azt tudom válaszolni, mármint arra a kérdésre, hogy mi lehet Putyin célja Szerbiával, hogy nagyon jó Putyinnak az, hogyha a világ ezen a részén vannak egy-két bástyái. És Szerbiára valószínűleg egyfajta bástyaként tekint, aki valamilyen szinten tud balanszírozni a kelet és a nyugat között, de mondjuk egy-két politikai ügyben, vagy egy-két gazdasági ügyben, ami Moszkvának fontos, alapvetően Szerbia továbbra is a moszkvai vonalat követi.
Gazdasági ügyben? Miben például?
Ilyen például az energetika. Szerbia továbbra is, a háború előtt is, és nyilván még most is jelentősen kitett az orosz kőolajnak és földgáznak. Szerbia legnagyobb olajipari vállalata a Gazprom, illetve bocsánat, a NIS, ami a Gazprom tulajdonában áll. Ilyen szempontból van egy elég erős függés Szerbia és Oroszország között, illetve Szerbia függ a Oroszországtól. A másik ilyen téma, és ez már politikai természetű, ami összeköti a két országot, az Koszovó kérdése. Szerbia nem ismeri el nyilvánvalóan Koszovó függetlenségét, és az ENSZ biztonsági tanácsának van két állandó tagja, aki szintén ezen az állásponton van, Kína, habár Kína ilyen kérdésekben csendben van, és aki nagyon hangos, az Oroszország. Tehát Oroszország is azon az állásponton van, hogy Koszovó továbbra is Szerbia része, és hogyha, és Oroszországnak sem áll érdekében az, hogy a Belgrád és Pristina közötti viszony normalizálásra kerüljön. Oroszországnak nagyon jó, hogyha vannak ilyen megoldatlan válsággócok, ahol néha így a konfliktusok felfellángolhatnak, mert ez az instabilitást vetíti előre. Azt is előre vetíti, hogy Szerbia, vagy jelen esetben Szerbia és Koszovó nem fog egyhamar mondjuk teljesen a nyugati érdekszférába kerülni azzal, hogy az euróatlanti integrációja befejeződik.
Mert ez ilyen pedig balhés helyzetű országokat nem akarnak fölvenni.
Teljesen jogosan. Tehát mondjuk az Európai Uniónak van egy olyan elvárása, erős előfeltétele a csatlakozáshoz, hogy mindkét országnak meg kell oldani a kettejük között fennálló nézeteltérést. Tehát amíg a Belgrád-Pristina viszony nem normalizálódik, addig egyik ország sem lehet az unió teljes jogú tagja. Ez pedig nyilván Oroszországnak is nagyon jó, mármint az, hogyha nem oldják meg a helyzetüket, mert akkor van két ország, de különösen Szerbia, ami megmarad a nyugati érdekszférán kívül.
Na de Oroszországnak nem ez lenne az érdeke, mert mondjuk a magyar álláspont valami ilyesmit sugal, hogy Szerbia igenis kerüljön be az Unióba, mert akkor egyáltalán több orosz párti szereplő van ott, és hát ez Putyinnak jó. De ugye, ahogy a műsor elején megbeszéltük, ez Szerbia nem nagyon nyomja, tolja ezt a témát, ami furcsa, és hát arról se hallok, hogy Moszkva hogy rászólna, hogy igyekezzen már belül kerülni a kapukon belül, tudnélik.
Alapvetően itt is egy ellentmondás van a Szerbia kapcsán, mert valóban nem igyekszik Szerbia gyakorlati szinten. De Szerbiának is betudható, azért Szerbia is rájött arra, Szerbia nagyon okosan játssza ezt a játékot. Szerbia rájött arra, hogy nagyon kis lépéseket kell tenni az EU irányába, hiszen ekkor fog az EU is Szerbia iránt még jobban érdeklődni.
Hát mindig adni valamit.
Mindig adni valami nagyon valamit. Kicsit, igen. Egy kicsit mutatni valamit, a kisújunkat nyújtani az EU felé, mert az Európai Uniónak, hogyha tagja Szerbia annak, hogyha nem, szüksége van Szerbiára. Szerbia a Balkán-félsziget legnagyobb országa, a legnagyobb gazdasággal. Az EU, illetve egyébként az Egyesült Államok is a stabilitás garantátoraként tekint Szerbiára. Emiatt nagyon sok dolgot elnéznek a szerb vezetésnek. Azt, hogy milyen a média helyzete Szerbiában, az, hogy mennyire demokratikus az állam, ezek mind-mind háttérbe szorulnak, mindaddig, amíg Szerbia képes a békét és a biztonságot garantálni a Balkánon.
Na most nézzük akkor a magyar-szerb kapcsolatokat, amik hát rendkívül élénkek, tekintve egyébként azt, hogy ez a két ország mit tud gazdaságilag nyújtani egymásnak. Ugye Szerbia igazából komoly nagy befektetéseket nem képes kivinni a határon túlra, nincsenek akkora cégei, illetve a cégeinek nincsenek olyan nemzetközi kötődései, mint mondjuk a MOL-nak. De a magyarok nagyon szívesen mindenféle politikai állami háttérrel beruháznak Szerbiában, a politikai kapcsolatok kitűnőek, Magyarország készséggel tárol földgázt például Szerbia számára, tehát mindenképpen egy virágzó üzletről van szó, már a politikát is annak tekintjük, és hát nehéz elválasztani a kettőt egymástól. Mi a budapesti érdek?
A budapesti érdek az, hogy ezeket a kapcsolatokat még magasabb szintre emeljük. Jelenleg kiválóak a kapcsolatok, politikai-gazdasági együttműködés intenzív, viszont valószínűleg a budapesti vezetés is felismerte már azt, hogy ez egy nagyon különös helyzet, mert a történelemben, vagy legalábbis az elmúlt két évszázadban először fordult elő, hogy a magyarok és a szerbek valamiben egyetértettek, és kölcsönösen jó kapcsolatokat építettek egymással. És valószínűleg ez a felismerés vezeti őket, hogy ezt a vasat még tovább kell ütni. És ennek a továbbütésnek az egyik kiteljesedése az, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett Szerbia uniós integrációja iránt. Azt nem csak retorikai szinten támogatja Magyarország, hanem technikai szinten is nyújt segítséget Szerbiának az uniós joganyag értelmezésében, illetve annak nemzeti szerb jogba való átültetésében.
Szerbia, meg köszöni szépen, de hát kedves magyar barátaim, mert én ebbe bele se fogok olvasni.
Beleolvas ő, csak lassan. Csak lassan. Alapvetően Magyarországnak Szerbia szintén, és ez megegyezik a nyugati olvasattal, a balkáni biztonság garantálása miatt fontos. Bejön a nemzetiségpolitika a vajdasági magyarok jelenléte miatt, illetve, ahogyan már ön is említette, a gazdasági kapcsolatok egy újabb vetülete a két ország közötti kapcsolatnak, és itt inkább az figyelhető meg, hogy Magyarország az, aki gazdaságilag befektet, illetve kifektet Szerbiába. Az elmúlt években pedig már nem csak a nagy magyar vállalatok jelentek meg, mint mondjuk a MOL vagy az OTP, ami egyébként piacvezető szerepben is van már Szerbiában, hanem mondjuk a kis és középvállalkozások is már nyitnak Szerbia felé. Különösen ez még mondjuk csak a vajdaságra és azon belül is a magyar lakta területekre korlátozódik, de van egyfajta intenzív gazdasági nyitás már a kisebbek felől is.
És Putyin érdeke is megjelenik ebben a kapcsolatban? Tehát, hogy egy nagyon jó orosz kapcsolatokkal rendelkező Magyarország és egy kifejezetten oroszpárti lakossággal is rendelkező Szerbia nagyon szoros együttműködésben van, az Moszkvának jó?
Én nem látok itt olyan indikátort, ami azt mondaná, hogy ez a kapcsolat Moszkvának jó vagy rossz lenne. Én nem kötném össze a Moszkva-Belgrád-Budapest háromszög részeit. Én inkább Moszkva-Budapest, illetve Moszkva-Belgrád relációkban értelmezném azt. Nyilván Oroszországnak nem jó az, hogy Szerbia szeretne az unió része lenni, Magyarország pedig ezt a törekvését támogatja. Nyilván Oroszország pedig túl gyenge ahhoz, hogy gazdaságilag jelentősen megjelenjen Szerbiában. Magyarország pedig gazdaságilag elég erős ahhoz, hogy a Balkánon, különösen Szerbiában jelen legyen. Szóval ilyen szempontból én nem látok egyenes összefüggést a között, hogy nem látom, hogy lenne valamiféle összefüggés a között, hogy Oroszországnak mi a jó Szerbiában, és ahhoz Magyarország hogy tud hozzájárulni, vagy nem járulni hozzá.
Tehát az orosz szellem az ott leng folyton, de az orosz szellem az csak szellem, nincs zsebe, és nincs pénze. De megjelennek a kínaiak, akik befektetnek mondjuk egy Budapest-Belgrád vasútvonalba, aminek az értelmetlensége magyar szempontból eléggé nyilvánvaló. Nem tudom, hogy szerb szempontból is így van ez, de mondjuk kínai szempontból is egészen biztos, hogy beválik, mert a kínai gazdaság nincs olyan helyzetben, illetve a világ most nem abba irányba megy, hogy a Selyem út különféle szakasza ilyen viharosan épülhessenek ki. De ez egy más kérdés. Szóval, Kína viszi a pénzt. Mit akar érte? Csak egy dolgot ne mondjon, mert szerintem ezen már túl vagyunk, hogy Kína nem akar semmit, Kína csak gazdasági befolyásolást akar. Ez látható, hogy ez nem választható el a politikai befolyásolástól, és Kína, amikor azt mondja, hogy ilyesmire nem törekszik, akkor nem mond igazat.
Valóban nem így működik a világpolitika. Tehát a világpolitikában nincsenek ilyen nemes célok, vagy legalábbis minden szereplőnek vannak céljai, és ezen célok elérésére törekszik mindenki, Kínát beleértve. És mielőtt még válaszolnék erre, azért azt érdemes tudni, hogy ez a kínai pénz, ez általában hitel és kölcsön. Tehát ezt vissza kell fizetni. Kína nem a szerb vezető két szép személyért fog beruházni, vagy hitelt adni. Komolyan kéri vissza egy idő lejártával a befektetett pénzösszeget, illetve a hitelt kamatostól. Kínának a Nyugat-Balkán stratégiailag vagy geopolitikailag nagyon fontos, mert összeköti a már kínai tulajdonban lévő görög kikötőket, a Pireus melletti kikötőt például az EU nagyobb részeivel, tehát mondjuk a Magyarországgal, Horvátországgal, Szlovéniával. A legtöbb útvonal, infrastruktúrális útvonal pedig Észak-Macedónián és Szerbián keresztül vezet, vagy köti össze Görögországot mondjuk Magyarországgal vagy Horvátországgal. Kínának pedig érdeke, hogy ezek a közúti és vasúti vonalak kiépüljenek, mondjuk kínai hitelből, minél gyorsabban, és működőképesek legyenek, hogy a kínai árukat a kikötőkből minél gyorsabban az uniós piacra tudják vinni. Tehát van egy nagyon erős gazdasági célja Kínának, ami nem igazán Szerbiára korlátozódik. Szerbia inkább ebben a forgatókönyvben az eszközt jelenti, ami által Szerbiának nagyobb befolyása lehet az uniós közös piacon. Mind gazdaságilag, és mind ami politikailag. Kínának, igen.
Nézzük akkor az ország belső helyzetét, a politikai helyzetet, ami hát hogy mondjam, csak az ellenzék szempontjából sok, és most tételezzük, hogy az ellenzék részint egy ilyen nyugatos ellenzéket jelent, részint gondolom egy nacionalista ellenzéket is jelent, még nacionalistábbat, mint amit Vučić képvisel, hogy ez lenni szokott, és amely ellenzék egy pontján ennek a történetnek elhatározta, hogy olyan módon van gátolva az indulásban, megakadályozva abban, hogy hozzájusson a választók füléhez, hogy beszélhessen hozzájuk, hogy el se indult. Tehát volt egy ilyen, amikor az ellenzék egyszerűen kivonult ebből a történetből, mit tesz Isten, Vučić szétgyőzte magát. De ez akkor is így van, hogyha indulnak. Tehát tulajdonképpen mi az a Vučić éra? Mi ebben az a stabilizációs elem, vagy mi az a mágnes az orosz, vagy a bocsánat, a szerb társadalom számára, ami miatt működőképes?
Alapvetően kettő plusz egy tényező jutott eszembe. Az egyik a gazdasági stabilitás. Tehát ahogyan már beszéltünk arról a műsor elején, Szerbia 2010-es évekig nagyon rossz gazdasági helyzetben volt, és onnantól kezdve, hogy a szerb haladó párt, illetve Vučić került hatalomra, elkezdődött egy gazdasági fejlődés. Ez nyilván annak is betudható volt, hogy Vučićék elég sok helyről hoztak külföldi befektetéseket, másrésztről pedig, hogy ne ennyire méltassam a szerb kormányt, azért volt a világgazdaságnak egy felívelése a 2010-es években, amit nagyon szépen kihasználtak. Tehát ebből az állampolgárok azt észlelik, nagyon lebutítva, hogy jobb lett az élethelyzetük a Vučić éra alatt. A másik az pedig az, hogy maga a párt és Vučić a médián keresztül mindenütt ott van. Tehát nincsen olyan nap Szerbiában, amikor egy Vučić interjú ne lenne valamelyik kormányközeli tévécsatornán. És itt nem mondjuk a hírekre gondolok, amiben mondjuk szerepel az államfő, mert elment valahova, vagy átadott valamit, hanem megszólal, az emberekhez beszél, interjút ad. Ez pedig már közel 10 éve zajlik. Tehát ilyen szempontból Vučić családtagjává vált minden szerb családnak, és úgy látszik, hogy ez egy nagyon hatékony, vagy hatásos stratégia volt. A harmadik, vagy az a plusz egy, amit említettem, az pedig Koszovó kérdése. A szerb társadalom többsége továbbra sem menne bele abba, hogy Koszovó önállóságát elismerjék. A jelenlegi szerb vezetés pedig nagyon ügyesen tud ezen érzelmekre játszani. Tehát ezek összessége, ezen kettő plusz egy tényező összessége szerintem az, amiben jelenleg a kormány stabilitása rejlik, és akkor, ha még egy szempontot nézzünk, akkor az mindenképpen az lenne, hogy az ellenzék nagyon töredezett. Ők is megpróbálták az összefogást, a közös pártlistával való indulást, azt is, hogy mindenki saját maga induljon, de maga a szerb haladó párt annyira ledominálja a politikai térfelet, hogy jelenleg labdába nem tudnak rúgni.
Hogyan lenne leírható az a rezsim, amelyet Vučić vezet? Ez egy diktatúrás, vagy fél diktatúrás, vagy a diktatúrai jegyeit magánviselő, hatalmi modell, mert igazából diktatúrának azért nem mondaná az ember, mert nem hall olyan híreket, amelyek ilyen tömeges elnyomásról, represszióról, az ellenzék börtönbe hurcolásával, hát a többiről
szól. Ilyenek nincsenek.
De azért, hogy mondjam csak, ilyen működő parlamenti demokráciának se lehet tekinteni.
Valahol a kettő között van. Diktatúrának mindenképpen nem nevezném, mert szerintem túl erős lenne, de egy egészséges demokráciának sem. Valahol a kettő között lehet Szerbia, hiszen választásokat tartanak, elég sokat egyébként. Nem mondom, hogy a legtisztábbak a választások, de azért nem ellenőrzi senki géppisztollyal a választópolgárok háta mögött, hogy kire szavazott, vagy kire nem. Tüntetéseket lehet szervezni, vannak is elég gyakran demonstrációk a szerb nagyvárosokban, mondjuk kormányellenes tüntetések pontosabban. Ezeknek nincsen sok eredménye, de ettől függetlenül már nagyon régen fordult elő, hogy egy ilyen kormányellenes tüntetést erőszakkal vert volna le a rezsim. Ami a média szabadságot illeti, azért ott elég negatív irányba fordult az utóbbi években, tehát a Vučić éra alatt a helyzet. Nagyon kevés olyan sajtóorgánum van, amire azt lehetne mondani, hogy vagy ellenzéki, vagy netán független, habár azért én vigyáznék ezen a független szóval, mert mondjuk a szerb az egész országban fogható televíziók közül nincs egy olyan se, amely konkrétan ellenzéki lenne. Mind a 4, illetve 5 szerb televízió csatorna, ami elérhető az egész országban, kábeltévé nélkül, az kormány közeli álláspontot képvisel. Tehát ilyen szempontból egy abszolút médiaszabadság tekintetében nem egy működőképes demokráciáról, vagy nem egy demokráciáról beszélünk, de nyilván egy teljesen autoriter rezsimhez se lenne méltó Szerbiát hasonlítani.
Szóval egy olyan rendszerről van szó, amit az emberek nem csak elviselni tudnak, hanem tulajdonképpen el tudnak benne helyezkedni, szinte már kényelmesen.
Igen, van egy olyan réteg, akinek ez nagyon jó, el tudtak helyezkedni különféle politikai-gazdasági struktúrákban, akiknek pedig nem tetszik, azok folytatják a harcot, idézőjelesen a harcot, megpróbálnak a választásokkal nyerni, társadalmat mobilizálni, felhívni a különféle korrupciós botrányokra, vagy a rendszer kihágásaira.
Szerbia különösen korrupt hatalmi helyzetben levő ország.
Szerbiában azért elég sok korrupciós botrány volt az elmúlt években, de egyébként ez az egész Balkánra, Nyugat-Balkánra igaz, hogy a korrupció, szervezett bűnözés továbbra is a legégetőbb problémák közé tartozik. Szóval akinek nem tetszik a jelenlegi rendszer, az próbál a saját környezetében, helyi szinten, vagy akár országos szinten is változást elérni. Ez a jelenlegi szerb belpolitika.
Az ismert hatásfokkal.
Az ismert hatásfokkal.
Még egy kérdést engedje meg gyorsan, tényleg csak egy percünk van. Miért van annyi fegyver szabadon Szerbiában még mindig? Mert ugye több bűneset történt emiatt.
Igen, a tavalyi évben volt 2 lövöldözés Belgrádban, illetve Belgrád mellett, ami eléggé megrázta a szerb társadalmat. A 90-es évekből, a háború időszakából nagyon sok fegyver maradt a családoknál, padláson, pincében.
Ezeket soha senki nem szedte össze?
Soha nem. Volt pár kampány a fegyverek beszolgáltatására, de ezek nagyon önkéntes alapúak voltak. Tehát senki nem kényszerítette a családokat, hogy menjenek el az önkormányzatokhoz, és adják le a dugiban ott hagyott lőszereket és fegyvereket. A tavalyi lövöldözések után is volt alapvetően egy önkéntes mozgalom azért, hogy a fegyverek számát lecsökkentsék, ami a háztartásoknál maradt, de olyan nagy sikert ez se ért el.
Szerbek szeretik, ha otthon van egy puska legalább?
Ezt azért nem mondanám, de valószínűleg a történelmi kulturális hagyományokból lehet erre is következtetni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm szépen.
Németh Ferenc, a Magyar Külügyi Intézet nyugat-balkáni biztonságpolitikai kutatója volt ma este a vendégünk. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.